emlékszel a legelső könyvélményedre gyerekkorodból?
Emlékszem. Határozottan emlékszem. Könyvélmény volt, de nem én olvastam. Mert hogy én akkor még nem tudtam olvasni. De a rajzokra, a könyvnek a formájára, az illatára, a körülményekre nagyon-nagyon jól emlékszem. Ez pedig nem volt más, mint I.S. Gyulának a 77 Magyar Népmese című népmese feldolgozása, gyűjteménye, átdolgozása. Én ezt megkaptam olyan 4-5 éves koromban ajándékba, már nem emlékszem, hogy kitől, nagyon sokáig őrizgettem is ezt a példányt. És én ugyan nem tudtam olvasni, de volt nekem egy vasutas nagyapám, aki mozdonyfűtőből lett mozdonyvezető, és közel laktunk itt Nyíregyházán az állomáshoz. És nagyon sokszor feljött hozzánk, és amikor feljött, ő nekem mindig olvasott. Mindig azt kértem, hogy olvasson el egy-egy mesét, és sohasem felejtem el, hogy ezeket a meséket utána már én fejből tudtam, amiket ő olvasott, és amikor meg szeretett volna takarítani egy-két oldalt, és kettőt hajtott, akkor mindjárt szóltam, hogy még nem az következik. Én biztos vagyok benne, most, ahogy ezt megkérdezted, hogy ennek az egész népmesegyűjteménynek az asszociációs világa, a nyelve, a nagyapámnak az a szeretetteli gesztusa a könyvhöz, ezek mind bennem maradtak, és máig bennem vannak, és bizonyos mértékben meg is határozták az emberi utamat.
A szüleid orvosok voltak. Gondolom, otthon nagyobb könyvtárral rendelkeztetek.
Igen. Jelentős könyvtár volt, nagyon jelentős könyvtár volt. Ennek a részét képezték természetesen orvosi könyvek, szakkönyvek, biológiai, egészségügyi természetű könyvek, és én egy időben ezeket is forgattam, érdekelt. Azután, amiket nagyon-nagyon szerettem fiatalkoromban, az útleírások és az életrajzok. Kinyílt a világ. Akkoriban még nem volt televízió, nem volt olyan, hogy benyomok egy tévécsatornát, és a Spektrumon keresztül, vagy egy más csatornán keresztül hirtelen a világ bármely táján ott lehetek. És ezeket az útleírásokat Heyerdahltól, azután Arthur helyétől és másoktól kezdve mind-mind-mind szinte habzsoltam magamba, szívtam magamba, nagyon-nagyon szerettem, és akkor ott voltak még az életrajzok is, amelyeket azért szerettem nagyon, erre persze csak utólag jöttem rá, mert ha valakinek földolgozták az életrajzát, mondjuk egy kutatónak, Semmelweis Ignácnak, vagy egy Bíró Lajosnak, egy utazónak, akkor a személyes sorson keresztül mindig megjelent a történelem, és az egy sereg társadalmi összefüggés hozott magával. Hihetetlenül szerettem ezeket is, és akkor a harmadik vagy negyedik sorban, ezek persze csak képletes sorok, ott volt természetesen a szép irodalom is, Adi kötetei, akkor Márai Sándornak néhány még 1940-es évek elején kiadott könyve, mert ugye utána nem is lehetett ezeket megtalálni, és természetesen nagy európai íróknak, Tolstojnak, Balzaknak és másoknak, Zolának a regényei is, és én ezeket szépen folyamatosan olvastam, illetve olvasgattam. Ahogyan az előbb említettem neked, szinte habzsoltam valóban ezeket a könyveket. Én, amikor az iskolába elmentünk, és megkaptuk az irodalmi szöveggyűjteményt, akkoriban még külön volt, úgy tudom, még most is külön van, általános iskolában is, és középiskolában is szöveggyűjtemények, az volt az első, hogy mindenféle tankönyvvel szemben a szöveggyűjteményt azt végigolvasta.
Én is esetem.
Tehát amikor mentünk, amikor az körülbelül egy-két napig tartott, igen, amikor mentünk az iskolába, és vettünk egy-egy olvasmányt, verset, vagy elbeszélőkölteményt, én már azt fejből tudtam, legalábbis a tartalmát, de ez a nagyon érdekes egyébként, hogy ez az olvasási szeretet és olvasási mánia szinte, azt hoztam magával, hogy a verses alkotásoknak a nagy részét versben képes voltam megegyezni, és ez mind a mai napig tart. Tehát én gyakorlatilag nagyon ritkán tanultam verset. Feladtak egy kötelező verset, hogy meg kell tanulni belőle időről időre 3-4-5 verszakot. Valahogy az olvasással együtt, a ritmussal együtt ezek a versek beleragadtak a fejembe. Ezt is köszönhetem többek között nagyapámnak és az irodalomnak, hiszen a 77 magyar népmese nyelve a maga képszerűségében azt el kellett képzelni. Tehát volt egy belső asszociációs világom, ami biztos, hogy a népmeséken alakult ki, és ezért utána a költői képeknek a felfogása, értelmezése különösebb gondot nem jelentett, azt csak be kellett raktározni valahova az agyba, ahogy mondjuk a Kalevala több ezer sorát is annak idején az egyszerű parasztok, pásztoremberek, halászok meg tudták jegyezni.
Olvastál az iskolában, tanultál meg? Vagy már esetleg a szüleid előtt?
Egy kicsit korábban, és ennek is megvan a maga könyvélménye, és erre tisztán emlékszem, akkor még nem voltam iskolás, egy éven volt még hátra, 5 éves koromban megkaptam édesanyám lánytestvérétől, egyik lánytestvérétől, aki szinte a nevelőanyám volt egy időben, Idukától az utolsó mohikánt. Az utolsó mohikánt, és akkor már bizonyos betűk után kezdtem úgy érdeklődni, és elkezdtem én olvasni az utolsó mohikánt. Kérdezgettem édesanyámtól, édesapámtól, rokonoktól, hogy melyik milyen betű, és akkor ezeket nagyjából megegyeztem, de nem ismertem a betűket mindet. Csak úgy, ahogy olvastam, kipótoltam. Hát most is így vagyunk a nyelvtanulással is, hogy amit nem tudunk, azt kipótoljuk. Hát így működik a népköltészet is, hogy amire nem emlékszünk jól, oda beteszünk egy szót, és akkor már... Tehát ilyen kezdetleges olvasással elolvasgattam ott egy olyan 5-6 oldalt, nem többet. Amikor viszont iskolába kerültem, ott már rendesen megtanultunk olvasni, és én az iskolai olvasással egy időben ezt az utolsó mohikánt kezdtem szépen olvasni, és ezért van az, hogy máig az egyik legkedvencebb regényem. Nem tudtam kiejteni természetesen akkor az angol neveket, azt magyarul ejtettem ki, és ma is úgy őrzöm a fejemben, de szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így. És akkor azután aztán jöttek már azok a könyvek, amelyek egy gyereknek, fiatalnak nagy örömet okozhatnak. Hát a Robinson minden esetre ilyen volt. És ugye ott volt, azt ne felejtsük el, akkor még a diafilm korszak. Tehát nem volt televízió, viszont diafilmek már voltak. Azt hiszem, nagyon sokan emlékszünk még a diafilmeknek arra a jellegzetes illatára, amikor átsütötte az erős égő, amely megvilágította, árasztott magából egy illatot, és tekerni kellett a nem kocka volt még, hanem film, tehát tekerni kellett, és alá volt írva a szöveg, a képek alá, és az is rengeteget segített egyébként abban, hogy az a korosztály, amelyhez én is tartozom, valóban megtanult olvasni, és írni is, és beszélni is elég jól. Itt laktunk Nyíregyházán az Árpád utcán, mint mondtam, nagyapa gyakran jött föl az állomástól, amikor befejezte a szolgálatot olvasni, és ott, ahol ma egy virág üzlet van, ott volt a 60-as évek elején egy kis újságárus és könyvárusító bódé. És én emlékszem, hogy a nyári szünetekben gyakran lementem oda, 5 forintért, 3 forintért, 10 forintért lehetett könyvet venni. A sorozat nevére már nem emlékszem, ilyen picike volt, kicsike kis könyvek voltak, és én ott vettem meg, emlékszem, a Huckleberry Finn kalandjait, nem tudom, már egy német író volt a szerzője, Ne hagyd magad, Frank, és így tovább, egy sereg olyan könyvet, ami ifjúságiból a ifjúsági sorozat volt, és azokat én nyaranta szépen végigolvastam. Na most ugye, ahogy adták ki azokat a könyveket, amelyek hát az 50-es években még nem kerülhettek a könyvespolcra, még a gyermekirodalomban sem, később aztán sorra megjelentek, de ez már Sátoraljóújhelyben történt, utána ott éltünk, ott jártam felső tagozatba, ez pedig a rejtőkönyvek nagy élménye volt, illetve a Winnetou sorozat Carmélytől. És akkor ott már arra emlékszem, hogy ott már azért néha ki is kaptam, mert még ebéd és vacsora közben is olvastam, és hétvégén is olvastam, és reggeltől estig olvastam, és akkor fel is szedtem magamra ott felső tagozat környéken egy pár fölösleges kilót, mert semmit nem csináltam, csak olvastam reggeltől estig az iskola mellett. A sport része az életemnek csak később jött, amikor már amúgy rendesen kiolvastam magam, és már utána rendbe tudtam szedni az olvasni valóimat. De hadd tegyek hozzá valamit. Tehát egyáltalán nem voltam különleges az általános iskola felső tagozatában, ahogy erre vissza tudok emlékezni. Nem tagozatba jártam, egy rendes osztályba jártam, Sátoraujja Újhelyen, az Esze Tamás általános iskolába. És sose fogom elfelejteni. A mozi közben működött egy könyvtár, egy kis városi könyvtár. Mai fejjel visszaemlékezve is kicsike volt maga a terület, is kicsi volt, hogy a könyvállománya mennyi volt, hát nyilván raktáron sok volt, de ott bent nem olyan sok. Abban az időben az általános és középiskolások egy nagyon-nagyon jelentős része, de nem csak a jó meg a jeles tanulók, a közepesek is könyvtárba jártak. Egymás, ha valamelyikünk egy jó könyvet elolvasott, azonnal ajánlottuk a másiknak. Volt olyan, hogy a könyvtárban nem is lehetett hozzájutni, mert azonnal a jegyről átírták a másiknak a nevére, hogy én annak odaadtam, és akkor így körözött egy-egy könyv közöttünk. Egymás kezéből szedtük ki a könyveket, állandóan olvastunk, és ezek természetesen beszédtémák is voltak. A televízió valamikor ebben az időben jelent meg úgy, hogy már akkor nem csak néhány családnak volt, hanem azt már meg lehetett vásárolni a színes, fekete-fehér Orion meg a kékes készülékeket, és akkor nyilván ez onnantól kezdve valamit változtatott az olvasási szokáson, de mondom, én még ehhez a generációhoz tartoztam, és erre a moziközi könyvtárra, ennek a könyvtáros nőjére, szintén a könyveknek az illatára, szagára még máig emlékszem. Olvasottságomnak egy nagyon jelentős részét ott szereztem, akkor már komolyabb könyveket és magyar írókat. Ugye nem volt értékrendünk még, ami a kezünkbe akadt, elolvastuk. Rideg Sándor, Veres Péter, és természetesen külföldi íróknak a műveit is, akkor már Kessner és a többiek.
És a versírással már ekkor elkezdtél foglalkozni?
Hát akkoriban nem csak, hogy olvasott mindenki, hanem majdnem verset is írt mindenki. Miket szedetsz elő velem a fejemből, de tényleg ezek, én nem is gondoltam.
Mindenki.
Ez fantasztikus.
Igen.
Az akkoriban rendszeresek voltak az általános és középiskolákban is a klub délutánok, és azokon szerepeltünk is. Tehát mindenki valamit előadott. Ezek lehettek humoros történetek, jelenetek, csasztuskák, paródiák, tehát ugyanazt csináltuk, mint ma a magyar posztmodern, csak megelőzve őket jó 30-40 évvel, csasztuskákat és paródiákat gyártottunk a legnagyobb magyar költeményekből, és akkor ezeket felolvastuk egymásnak, illetve a jelenlevő tanároknak is, és gurultunk a nevetéstől.
Zárójel, csak más elméleti megfontolásból.
Természetesen. Nem lejáratni akartuk, hanem játszani magával a nyelvvel, és megmutatni egy kicsit a magunk írói vagy versírói tehetségét is, úgy nyilván, hogy a klasszikusok hátán hogy tudunk fölmászni azzal a létrán, amit a kezünkbe adnak, természetesen. Tehát írogattunk verset is, és akkor mindenkinek jött a maga szerelmi korszaka, és akkor vagy kimásolt, emlékkönyvek voltak, hát az is a könyvnek a része. Minden lánynak, de még a fiúknak is voltak ilyen úgynevezett emlékkönyvei, amiben rajzoltak, festettek, verseket írogattak, idézeteket másoltak, és létezett egy ilyen sajátos költészeti szubkultúra, ami ilyen jó kívánságokat tartalmazott, hogy aztán honnan szedték ezeket, ezt fogalmam nincs, nem tudom, de gondolom a diáknyelvből innen-onnan borzasztó rossz írások is voltak köztük, lehetetlen. Emlékszek egy ilyenre, hogy csak akkor szép az élet, ha sok a virág benne, fehér virág a szív végtelen szerelme. Ilyen kis bugyutaságok, ostobaságok is, de volt a klasszikusok is. Vörös Marti és a többiek, Petőfi. A versírás tehát akkoriban majdnem mindenkinek a szokása volt valamilyen szintig. Én középiskolában kezdtem el verset írni, hogy ez így volt, abban nagy hatása volt annak idején azoknak a középiskolai szöveggyűjteményeknek, amelyeket végigolvastam, különösen a francia impressionista és szimbolista költőknek, tehát biztos, hogy Verlaine, Baudelaire és Rimbaud, amikor végigolvastam a szöveggyűjteményt, azt sokkal közelebb éreztem a nyelvüket az enyémhez, az akkorihoz, mint a magyar nagyokét, hiszen ezeket lefordították Szabó Lőrinc és a többiek, és mindig egy korszerű nyelvre. És akkor nagyon szerettem Kassákot például, az ő nyomukon kezdtem el verset írni, és nem csak írni, hanem Aztán még a fordítással is meg eljátszadoztam, mert orosz tagozatba jártam, és akkor néhány orosz nagy szerzőnek a versét vagy vers részleteit megpróbáltam magyarra átültetni, ezekkel kísérleteztem. Latin tanultam, és latinból külön is tanultuk a hexametert és a klasszikus verslábakat. Devecseri Gábor akkor halt meg, és akkor én megpróbáltam a halálára egy verset írni hexameterekben. Ezt meg is csináltam, és az egyik szünetben odaadtam a latin tanárnőmnek Devecseri Gábor halálára, és a következő szünetben visszajött, bejött az osztályba, hogy ezt maga csinálta Zoli, ez nagyon-nagyon jó, érdemes vele foglalkozni, itt egy kicsit zökken, itt kell csiszolni, tehát valahogy így indult el az én versírói.
Fel tudnád idézni?
Hát nagyon nehéz. Nem látja a nyár, milyen ízei vannak a ködnek. Arcra borul az a felhős, elfedi köddel a római partokat árván. Ilyen foszlányok jönnek elő, nagyon-nagyon régen volt, a 70-es évek elején. Benne volt ez a hexameteres lüktetés, meg is jelent ez azután ott egy diákújságban, és na, attól kezdve engem a költőként ismertek el. Nőnapra megkért az iskola vezetése, a középiskolái, hogy ha tudok valamit, és akkor a női egyenjogúság akkoriban Amerikában Angela Davis-szel együtt nagy mozgalmat indított el, és akkor emlékszem, hogy arra is egy eléggé hosszú, az valami szabad vers volt, azt írtam, de hát ezek csak kezdemények. De minden esetre ez mind onnan jött, hogy ezt nagyon szerettem olvasni.
Mondom, nagy könyvtárad van, hogy hány ezer kötetes. Vagy úgy meg tudod esetleg
sarcolni. Soha nem számoltam meg, de egy közepes könyvtár, nem olyan óriási nagy könyvtár. Rengeteget költöztem, jöttem, mentem életem folyamán, ezek szóródtak is, ezek a könyvek, de ajándékoztam is rengeteget. Most úgy vagyok vele, hogy egy könyvtár szobát rendezek be nyírtelken, és hogy a rengeteg könyv elférjen, könyves polcokat ácsoltattam egészen fel a plafonig, de már tele van. A garázsban, dobozban állnak a könyvek, a pincéből már felhoztam őket, hogy ne dohosodjanak, rengeteg van. Igazából most már azt kezdem fölmérni, hogy amit még nem olvastam el, annak is csak egy töredékét fogom tudni már egész életemben elolvasni, de sajnálok minden könyvet, hogy úgy mondjam, kidobni, vagy Ebek 30-adjára bocsátani, mert ha már a történelmi időben régen túlléptünk rajta, akkor is belenézni, felidézni egy gondolatot, egy emléket, az valami óriási erőt tud jelenteni a mában is. Hát elmondok egy érdekes esetet. A rendszerváltozás után itt a Nyíregyházi Főiskola egyik jogelődjében, a Bessényi Gyöngy Tanárképző Főiskolán csináltak egy ilyen könyvtári könyvrevíziót, és emlékszem, hogy ott a tanári szállások környékén óriási nagy konténerek voltak, ahova ruháskosárba hordták ki azokat a könyveket, amelyekre már nem volt szükség. Én akkoriban ott laktam a tanári szálláson, és délutánonként vagy esténként egy zseblámpával mindig belemásztam ezekbe a konténerekbe, és kiszedtem azokat a könyveket, amelyekről én úgy ítéltem meg, hogy ezek még nagyon-nagyon jók, de ezek között orosz nyelvű is volt, tehát Bulgakov, Dostojevszki orosz nyelvű könyvei, ugye akkor a nagy fellendülésben, ha már orosz név volt egy könyvön, az már esetleg gyanús lehetett, de hát ezeknek semmi közük nem volt a szovjet rendszerhez és kitűnő írók, sőt, hát világnagyságok. De rengeteg magyar nyelvű könyvet is kihaláztam onnan, amire úgy gondoltam, hogy arra még nekem szükségem lehet, és ezeknek egy jelentős részét el is olvastam. És megvannak otthon. Az irodalom tanításában is fel lehetett ezeket használni. Ugye kihaláztam ebből a halmazból Majakovszkijnak a Hogyan kell verset írni című könyvét, ugye, amely tipikusan az oroszországi 20-as, 30-as évek, meg a magyar 50-es évek irodalom felfogását tükrözi, hogy a vers az termelő eszköz, és a tömegeket nevelni kell általa, és így tovább. Most én ezeket ugye bevittem szemináriumokra, megmutattam, sőt, bele is lehetett nézni, olvasgatni, hogy körülbelül ugye milyen rettenetes irodalom felfogás uralkodott valamikor Magyarországon. Tehát ezeknek is ott van azért a haszna. Így vagyok tehát a könyvekkel. Most már nagyon válogatva olvasok, nagyon igényesen olvasok, próbálok, mert kevés az idő. Nagyon kevés az időm, és hogy mire szánom azt a kevés időt is, azt meg kell gondolni. Sokszor kísérletezek új magyar költészettel, alkotásokkal is, vásárlok is könyveket, de van olyan, hogy két perc múlva csalódottan és unottan félreteszem, mert a 77 magyar népmese alapjaiból, meg ami azután ráépült, az első két lap után meg tudom állapítani, hogy egy blöfölésről, vagy nagyon gyenge dologról van-e szó, vagy pedig valóban komoly irodalmi alkotásról.
Szisztematikusan gyűjtötted a könyveket?
A szisztematikusan csak a lírát gyűjtöttem, tehát a költészetet, azt igen. A világ költészetét is, az utóbbi években a világot úgy is értve, hogy a harmadik világ, a volt harmadik világ, tehát Óceánia, Amerika és a többi, de hát ezt tudod, hiszen közösen is voltak erről nagy beszélgetéseink, hogy nem csak Európa meg Amerika a világ, hanem azért vannak...
A világ a világ.
A világ a világ, így van, és itt ugye Torna Józsefnek a gyűjteményei, Rákos Sándornak a könyvei, fordításai, ezek nagyon-nagyon fontosak. De a lírát, igen, egy időben a körképet, illetve az év novelláit, az év esszéit, az év verseit, tehát minden fontosabb versgyűjteményt igyekeztem megvenni. Az utóbbi években ezek hézagosak, de azért nagyjából megvannak, tehát hogyha a magyar lírába kell valakit megnézzem vagy keresnem, akkor ezt megtalálom a könyves polcomon. Próza az már hézagosabb.
Van olyan, hogy legkedvesebb könyved, vagy könyveid? Az a néhány kötet, amihez mindenképpen ragaszkodnál.
Látod, ez nagyon érdekes kérdés, mert a könyves polcomon általában ugye szépen élével rakva állnak a könyvek, mint a könyvtárban. De azért otthon van néhány olyan könyv, ami lapjával van kifelé fordítva, mint egy műtárgy vagy dísztárgy. És akkor megmondom, hogy melyek ezek. Most melyeket. Ezek néha változnak. Tehát amikor József Attila centenárium volt, akkor József Attila kötete és az arcképe ki volt téve egész évben. És minden reggel azzal kezdtem, hogy ránéztem József Attilára egy éven keresztül. Ami most így ki van téve, nagyon érdekes, kapcsolatba kerültem Federico García Lorca spanyol ismerőivel is, Nagy Lászlónak a Cigány románcok című kötete. Ez egy szép könyvészetileg is egy nagyon szépen megcsinált könyv, és ez egyszerre hozza nekem García Lorcát és Nagy Lászlót a szívemhez, akkor ott van az a háromkötetes nagy könyv, amit Nagy Andrással közösen csináltunk, Nagy László összes versei és versfordításai, az is egy nagyon szép könyvészeti kiadvány, egy súlyos, nehéz, veretes anyag, azt is nagyon-nagyon szeretem, de azt nem tudom kifordítani, mert nem fér rá a porcra, és ami még mindig ott van, és középen, az gyakorlatilag egyetlen vers, de egy kötetben jelent meg, egy kis szürke, Í és Gyula egy mondat a zsarnokságról. Ezek vannak most ott kitéve.
Mit ad neked az olvasás?
Mindent. Mindent. Minden helyett és mindent. Tehát akkoriban, amikor nagyapa feljött olvasgatni, és aztán már magam is kezdtem tudni olvasni, abban a pillanatban a világ megkettőződött. Az egyik volt az az életem, amelyik a mindennapokhoz kötődött, és ami az élet praxisát jelentette gyerekkorban is, és később is. És a másik pedig a könyvek világa lett, ami még nem is jó szó az, hogy megkettőzte, meg többszörözte a létezést, mert egyrészt időben kitágította visszafelé, hátrafelé is, a történelmi regények során. Kinyitott egy olyan, különösen a líra nyelvében és lehetőségeiben egy olyan virtuális világot, amely csak a szavak és a könyvek révén közelíthető meg és látható meg. Nyilván kinyitott egy világ értelmezést is, mert ahogyan egy matematikus vagy egy közgazdász a mai magyar valóságnak egy elemzésére azonnal egy közgazdasági vagy matematikai kategóriát mond, én mondok egy metaforát, valahonnan fölidézem, és az is pontosan ott van. ez nagy mesteremnek, szellemi mesteremnek az egyik kedvenc metaforája Görömbe Jandrásnak, hogy amikor Nagy László az 50-es években azt írta, hogy kezedben a rózsa lefejezve, tövises szára az, amit szorítasz, ebbe a két sorba több minden tömörült össze a korabeli világból, elemezve, értelmezve azt, mint tanulmányok sokaságában. Tehát a líra az nem csak valamiféle nyelvi varázsolás, hanem az bizony a valóság folyamatainak, jelenségeinek egy nagyon, ha jó versről van szó, egy nagyon komoly és intenzív sűrítése, elemzése, értelmezése és programadása is. Tehát az életemnek ez a része kizárólag az olvasás révén létezett és létezik ma is, és legalább olyan gazdag és jó ebben a világban lakni, mint a valóságban. Ez az emberi életnek egy óriási adománya. Ezt kellene tudatosítani a fiatalokban is. Az, amit készen kapnak a televízióból, a filmekből, az egyfajta optikával tükrözi azt a világot. De ha a kezébe vesz egy verses kötetet, vagy a kezébe vesz egy regényt, vagy regényeknek a sorozatát, amit a szavakból neki kell felépítenie. Tehát ott neki kell elképzelni azokat a folyamatokat, nem készen tesz elé egy filmet, mondjuk a Vörös és Fekete megfilmes, hanem a saját fejében kell ezt lejátszani, összepakolni a figurákat. Az a már egy kreativitás, egy alkotás, és sokkal gazdagabb képes lenni, mint egy-egy készen odaadott film. Nyilvánvaló, hogy ezekre is óriási szükség van, hogy ne, hát a jó filmekre és a dokumentatív filmalkotásokra is természetesen, de úgy gondolom, hogy az olvasás nem pótolja. A szervezetem, a szemem, az idegrendszerem tiltakozik, hogy én interneten olvassak, tehát hogy számítógépen olvassak. Ha már 5 lapnál hosszabb szöveget kell elolvasnom, biztos, hogy kinyomtatom. Egyszerűen fészkelődök a székemben, nem jó, nem tudom kézbe fogni, nem látom, nem tudom értelmezni, összefolynak a betűk, egy nagy kavalkád az, amit ez a szörfözés odacsap az ember elé, egy rendszerezetlen. Az olvasáshoz viszonylagos nyugalom kell, elmélyülés kell, az olvasás alkotás. És aki nem szeret olvasni, az megfosztja magát az alkotásnak és az emberi életnek is ettől az örömétől.
Utolsó kérdésem, hogyan látod a könyv jövőjét?
Mostanában hallottam olyan híreket, hogy az Egyesült Államokban, vagy egyes államaiban már a kézírást nem tanítják, tehát nem kell tudni kézzel írni, hanem csak a gépi betűket, a nyomtatott betűket sajátítják el. Ez is nagyon visszavesz valamit az ember fogalmából, úgy gondolom. Tehát az, hogy valaki megtanul kézzel írni, abban a kézírásban ott van az összes emberi tapasztalata, a jelleme, az nem csak grafológia, az sokkal mélyebb dolog. Na most, mint egy mankóra szorítkozik rá a gépre. Hasonló az olvasással is, hogy nem lesznek könyvek, ugye, mert ez volt a kérdésed. Nem lesznek könyvek, mert az interneten minden elolvasható, letölthető, sőt, megjelentek az úgynevezett hangos könyvek. Nem kell olvasni, hanem úgy, mint a Móricz Zsigmond regényében, a Légy jó, mint halálikban, a Pósallaki bácsinak felolvas, hát szegény ugye nem látott, de hát aki lát, és aki a könyvet szereti, én szerintem annak mindig is szüksége lesz rá. Nem gondolom azt, hogy a Gutenberg galaxisnak vége lenne, lehet, hogy vissza fog szorulni. De nem tudja kiváltani az olvasásnak azt az örömét, egy oda rögzített pozíció az asztalhoz, mert hát olvasni a vonaton is lehet, az ágyban is lehet, betegen is lehet, egészségesen is lehet. Az emberiség csonkulna azzal, ha a könyv szorulna vissza a kultúrából, és borzasztó rossznak látom azokat a törekvéseket, amelyek mindent a számítógépre akarnak tenni. Ez az összesített rövid véleményem.
Köszönjük szépen!
Köszönöm!